Lukács 3, 1-től 22. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Herodes, Iturea és Trakonitis tartományának negyedes fejedelme Herodes testvére Fülöp, Abilené negyedes fejedelme pedig Lüsszániás volt. Annás és Kajafás próbakok idején így szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő elindult és hirdette Jordán egész környékén a megtérés keresztségét, a bűnök bocsánatára, ahogyan megvan írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmat forgyatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje, ezt mondta. Viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Szerenjetek hát megtéréshez méltó gyümölcseket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban, Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. A sokaság pedig megkérdezte tőle, akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt neki, akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle, Mester, mit tegyünk? Nekik ezt mondta, semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyit megvan szabva. Megkérdezték tőle a katonák is, mi pedig mit tegyünk? Nekik viszont ezt felelte, senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Mivel a nép reménykedve várakozott, és szívében egyre azt fontolgatta Jánosról, hogy vajon nem ő-e a Krisztus, János így válaszolt mindenkinek. Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy a saruja szíját megoldjam. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérőjét, a gabonát sűrűbe takarja, a folyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Sok másra is buzdította őket, és hirdette az evangéliumot a népnek. Amikor pedig megintette Herodes negyedes fejedelmet a testvére feleségéért, Heródiásért és minden gonosz tettéért, Herodes mindent még azzal tetézte, hogy börtönbe csukatta János. Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Imádkozom.
Mai nap keresztelő Jánossal fogunk foglalkozni, az ő személyével. Ki is ő? Szeretném, hogyha egy kicsit jobban megismernénk ezt az embert, aki egy nagyon fontos mellékszereplője az evangéliumoknak. Maga az Úr Jézus nagyon elismerően nyilatkozott róla. Talán megszokott, hogyha beszélek egy témáról, akkor rögtön az elején kérdéseket teszek föl, hogy mit is kellene megvizsgálnunk? Mire figyeljünk oda? Általában, hogyha egy személlyel szeretnénk foglalkozni, vagy valamilyen bibliai könyvet szeretnénk tanulmányozni, most éppen egy személy, akkor jó, hogyha előre fölteszünk néhány kérdést magunknak. Például az, hogy mikor történt ez az egész? Ki ez az ember? Ki ez a szereplő? Mit csinált? Mit mondott? Aztán kiknek mondta? Mi volt a célja? Elérte ezt a célját? És ha elérte a célját, akkor pontosan mit ért el? Hogyha nem ért el a célját, akkor miért nem ért el? Milyen hatással volt a hallgatóira? És azért, hogy tudjunk ebből profitálni saját magunk számára, és ne csak egy ismeretként szülessen meg bennünk valamilyen gondolat. Ezért fontos azzal is foglalkoznunk a végén, miután már láttuk, hogy mit ír az ige az adott emberről, vagy az adott történetről, és jól magunk elé tudjuk képzelni, és el tudjuk helyezni egy környezetben azt a személyt vagy történést, akkor föl kell tennünk azt a kérdést, hogy és mi mit tanulhatunk ebből. Mert hogy ez 2000 évvel ezelőtt történt, ma egész más a világ, de mégis azért van megírva ez, hogy mi tanuljunk belőle. És nem elég, hogy tanulunk belőle, hanem még azt a kérdést is föl kell tennünk, jó, és akkor mit tegyünk. Mert hogyha tanulunk valamiből, akkor okosabbak leszünk, hogyha viszont teszünk is valamit, akkor az az életünk részévé válik. És akkor menjünk végig ezeken a kérdéseken Keresztelő Jánossal kapcsolatban, és azzal a történettel kapcsolatban, amit Péter felolvasott. Ha Keresztelő János életét meg akarjuk ismerni, mind a három evangélium ír róla. Az első három evangélium nagyon hasonlóan, különböző terjedelemben, de akár szó szerint egyező részek is vannak benne. Lukács az, aki leghosszabban és legrészletesebben írt Keresztelő Jánostól, ezért választottam a Lukácsból felolvasni ezt a történetet. És tehát nézzük azt, hogy mikor történt ez. Rögtön a harmadik fejezet első verse erre nagyon világosan és nagyon pontosan választ ad. Azt mondja, hogy Tiberius császár uralkodásának 15. évében. Most már ugye nem vagyunk olyan nagyon Tiberius korában, tehát ha most nekem azt mondják, hogy Tiberius uralkodásának 15. évében, vagy a 12-ben, akkor számomra ez nem mond olyan nagyon sokat. Ha viszont az ember felüt valami lexikont, vagy a Wikipédiában beüti a Tiberius nevét, akkor kiderül, hogy Tiberius uralkodásának 15. éve, ez Krisztus után 29. Ebből látszólag olyan sokat nem tudunk meg. Egy picit azért, ha belegondolunk, képet tudunk alkotni Jánosról. De még elmond néhány egyéb dolgot is. Miért? Mert hát a Tiberius uralkodásának 15. éve ez világos azoknak, akik jók a római történelemben. Tehát mondjuk nekünk nem annyira. De akik olvasták ott a zsidó kultúrkörben, nem biztos, hogy ők annyira képben voltak Tiberius ügyében. Ezért azt mondja, hogy ez akkor volt, amikor Poncius Pilátus volt a helytartó Judában. Erre valószínűleg emlékeztek, mert nem élvezték annyira azt az időszakot. És akkor még elmondja, hogy ki mindenki volt a különböző területeken fejedelem. Gallia negyedes fejedelme Heródes. Itt egy akkor meg kell állni. Ez a Heródes nem az a nagy Heródes, aki építette a templomot, meg aki megölette a csecsemőket az Úr Jézus születésekor, hiszen most 30 évvel később vagyunk. Ez Heródesnak a 7. fia, Heródes Antipás, akinek a testvére Fülöp szintén egy negyedes fejedelem volt. Nem volt olyan nagyon jó a viszony kettőjük között, már csak azért is, mert a Heródes Antipás elszerette a Fülöpnek a feleségét, ami aztán később a Keresztelő János börtönbevetésének is az oka lett, hogy ezt elmondta neki. Annás és Kajafás főpapok idejében. Ez egy kicsit furcsa lehet, hogy mi az, hogy Annás és Kajafás főpapok. Hát főpap csak egy van, nem? A történelmi helyzet az volt, hogy Annás volt a főpap, csak a 15 vagy 19 környékén, már nem emlékszem pontosan, a rómaiak lemondatták, mert nem igazán szimpatikusan viselkedett velük. És néhány év vajudás után Kajafást, a sógorát tették főpapnak. Ezért aztán hivatalosan Kajafás volt a főpap, a zsidók viszont Annást tartották a főpapnak, mert hát mi az, hogy a rómaiak itt lemondatnak főpapot. Így gyakorlatilag mindenki számára, minden olvasó számára világossá vált, hogy mikor történt. Nézzük, hogy van-e ennek valami jelentősége a mi számunkra. Azt látjuk, hogy Krisztus után 29. Mit tudunk keresztelő Jánosról? Mit gondoltok, hogy hány éves lehetett ekkoriban? Meglepő, olyan 30 körül. Ugyanis keresztelő János majd kicsit kevesebb, mint egy évvel volt idősebb az Úr Jézusnál. Talán 6 hónappal. Ez egy meglepő dolog, mert amikor az ember maga elé képzeli keresztelő Jánost, akkor egy olyan hosszú szakállú, hosszú hajú, kis őszes, dörgő hangú valakit képzel maga elé. 30 éves volt. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok, akik itt álltak, azoknak nagy része közelebb van keresztelő János korához, mint én. Tehát ők alulról, körülbelül olyan távolságra, én fölülről. Ma a 30 éveseket nem szoktuk, legalábbis az idősebb korosztály, nagyon komolyan venni. Hát azok még olyan kis tejfeles szájúak. Természetesen a fiatalok úgy gondolják, hogy na majd, ha én 30 éves leszek, hát milyen öreg leszek akkor. De 30 éves az a mai kultúrkörben fiatalnak számít. Keresztelő János is 30 éves volt, amikor kezdte a munkáját. Sőt, az Úr Jézus is körülbelül 30 éves volt, amikor kezdte a tanítói munkáját. Ez egy igen alkalmas dolog arra, hogy valaki valami nagyot kezdjen. Már a fiatalkori kilengéseken túl van, még nem öregedett meg annyira, hogy vegyetesedjen. Szóval elindultak és csinálták. Úr Jézus is, és keresztelő János is. Nézzük a helyzetet. Oké, történelmileg ekkor történt, de üsztörténetileg mi volt előtte? És ez egy nagyon érdekes időszaknak az eleje. Ugyanis nagyon hosszú időn keresztül, mintegy 400 évig nem volt próféta Izraelben. Hát most képzeljétek el azt, hogy az ekkor élt emberek azt tapasztalták, vagy azt abban éltek, hogy vannak a szent könyveik, vannak benne hatalmas próféták, hatalmas tettek, és 400 éve nincs ilyen. Tehát most valami olyan esemény történt, ami valami hatalmas távolságból nem volt. Tehát most képzeljétek el egy olyan dolgot, hogy mondjuk valamikor 1609-ben, a 17. század elején történt valami utoljára, és akkor most megint. És ez nem kis dolog. Tehát az, hogy egy próféta föltűnik 400 év után, ez egy hatalmas dolog. A prófétát azt várják. Máig nagyon várják, hogy eljön-e Illés. A zsidók minden széder estekor egyel több terítéket tesznek az asztalra. Mert ha eljön Illés, akkor legyen hova leülnie. Egy nagyon várt próféta. És az Úr Jézus is azt mondta keresztelő Jánosról, hogy ő az az Illés, aki eljött. A legjobban várt próféta az megérkezett. Maga az időszak tehát nagyon alkalmas arra, hogy jöjjön egy próféta, hiszen nagyon régóta várják. És ennek hatására meglehetősen szenzációs esemény is volt. Nem véletlen, hogy kimentek hozzá. Sőt, már az ő születése sem volt igazán egy hétköznapi dolog. Mint ahogy az Úr Jézus születése is egy különleges esemény volt, de a János születése is egy elég különleges esemény. Nem olvasom fel az ő születésének a történetét, mert ez a Lukács 1-től a 80. versig tart, és ezért megkímélem a hallgatóságot ettől. Viszont mindenkinek javaslom, hogy olvassátok el. Maga a történet, ahogy le van írva is érdekes. De a lényeg az, hogy ő egy papi családban született, és ráadásul idős embereknek, idős gyermektelen embereknek a gyermeke. Kicsit hasonlít ebből a szempontból mondjuk Sámsorra, aki szintén idős gyermektelen embereknek a gyermeke. És egy angyal vitte a hírt Zakariásnak, aki ráadásul akkor végezte az ő papi szolgálatát. Zakariás egy nagy papi családnak egy tagja volt. Az, hogy a szolgálatot kivégezve, a sorsolással döntötték el. A nagy közösségből, hogyha valakire ráesett a sors, ez az ő életének egy nagy pillanata volt. Elég nagy volt ahhoz a társaság, hogy előfordulhasson olyan, hogy valaki életében csak egyszer vagy egyszer sem láthatott el szolgálatot a templomban, a Szentek Szentjében. És akkor Zakariás esett a sor, bement is, és egy angyal szólt hozzá. És elmondja azt, hogy meghallgattatott a könyörgésetek, és Erzsébet fiút szül neked, és majd örültet neki, és aztán olvasom, hogy mit mondott róla, mert nagy lesz ő az Úr előtt. Bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik szent lélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az Ő Istenükhöz, és ő előtte jár illés lelkével és erejével. Hogy az atyák szívét a gyermekekhez, az engedetleneket, az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Tehát Jánosnak már a születése előtt megvolt a küldetése. Maga Isten üzente meg egy angyallal az apjának azt, hogy mit fog csinálni. Ez az ige, amit idéz az angyal, ez egy különleges ige. Ugyanis ez az Ószövetségi Kánon utolsó igéje. Gyakorlatilag az angyal azt idézte, amikor abba maradt a proféták sora, nem időben, hanem hogy a kánon le van írva. A Malakiás könyvének a harmadik részéből, az utolsó versek, a 23. verstől. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyához, atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Tulajdonképpen azt mondja ezzel az angyal, hogy és most jön egy várvárt proféta. Most valami egész különleges kezdődik. Nagyon hosszú ideig csend volt, Istennek nem volt semmi mondani valója nektek, de most, aki majd tőle születik, az fogja ezt a proféciát betölteni. És aztán vasárnapi iskolában talán emlékeztek, hogy Zakariás nem nagyon hitte az angyalnak, és az volt a jele annak, hogy ez így fog történni, hogy egész addig néma volt, amíg meg nem született a gyermeke. És aztán, mikor megszületett János, akkor egy ilyen költeményt, egy éneket mond el Zakariás. Rengeteg igét idéz, és aztán szól a gyerekhez. Te pedig kisgyermek, a magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait, hogy megtaníts népét az üdvösség ismeretére, bűnei bocsánat által. Istenünk könyörülő irgalmáért, melyel meglátogatott minket, a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. Kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában élt egészen addig a napig, melyen szolgálatba lépett Izraelben. Képzeljétek el, hogy milyen lehetett a gyerekkora Jánosnak, akinek a születését már egy angyal hirdette. Amikor megszületett, akkor ott a rokonok előtt, akik arról vitatkoztak, hogy mi legyen a neve, ott az apja kijelentette, hogy próféta lesz. És nem csak, hogy próféta lesz, de ő lesz az, aki az Illés lelkével jár. Ez a készítsétek az Úrnak útját. Ez az ige, ez az Ézsaiás 40-nek az elejéről származik. Tulajdonképpen ez a két ige az, ami mindvégig meghatározta az útját Jánosnak. Egy olyan ember kell tehát elképzelnünk, aki egészen pici korától kezdve abban a tudatban élt, hogy Isten engem kiválasztott, és most mennem kell majd. És aztán, amikor elérkezett az idő, akkor Isten lelke szólt neki a pusztában. Ő készen volt, és akkor, amikor Isten elindította, akkor elindult. És ment, és hirdette azt az üzenetet. Tulajdonképpen az evangéliumnak egy formáját, amit Isten rábízott. Nézzük meg, hogy milyen üzenetet hirdetett, és milyen körülmények között. Azt olvassuk Jánosról, hogy tevesző ruhát viselt, az nem egy olyan nagyon kényelmes viselet, szóval akit a gyapjú pulóver is szúr, az el tudja képzelni, hogy a teveszőr az mennyire lehet jó. Tehát teveszőruhát visel, sárkát és mézetevet, kinn a pusztában egyébként, állítólag nem olyan rossz, tehát nem élt olyan nagyon rosszul, de úgy élt, ahogy a proféták. Tehát aki ott megjelent, ő olyan, mint az ószövetségi proféták. Semmiben nem lógott ki a sorból, egy különleges helyen, különleges ruhában, különleges étrenddel, messzi hangzó dörgő hangon hirdeti, hogy térjetek meg. És ez Jánosnak az üzenete. Térjetek meg, forduljatok meg, vegyétek észre, hol vagytok. A Csiatéle fordítás ezt a megtérés szót, ezt nagyon plasztikusan fordítja. Azt mondja, hogy jussatok más meggyőződésre, vagy új felismerésre. Megtérés új felismerésre jutni. Lássátok meg, hogy hol vagytok, és aztán csináljatok más. Nagyon kemény. Úgy kezdi a mondani valóját, hogy viperák fajzata. Vajon mennyire népszerű az a prédikátor, aki fölmegy a szószékre, és azt mondja, hogy viperák fajzatai. Rögtön odafigyelnek rá, az tény. De talán nem lesz szimpatikus. És azt mondja, hogy ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Ez olyan a prófétás, nem? És az az érdekes, hogy amit kifejt, azok, hogy teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket. Nem fejti azt ki, hogy hogyan lehet megtérni, az valahogy homályban marad, legalábbis a leírt szövegből homályban marad, ennek a következményét írja le. De érdekes, hogy ő sem mondja azt, hogy a megtérés az ezekből a cselekedetekből származik. Tehát, hogyha a harmadik rész, 8. versét olvassuk, akkor azt mondja, hogy teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek mondogatni magatokban Ábrahám a mi atyán. Mit is mond ez a mondat? Teljesen fölösleges azt mondogatni, hogy Ábrahám a mi atyán, mert az semmit nem számít. Tehát az, hogy most valaki honnan származik, attól semmi nem változik meg. Mert még a kövekből is születhetnek Ábrahámnak gyermekei. Az semmit nem ér, hogy ti minek gondoljátok magatokat. Teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket. Tehát nem arról van szó, hogy a gyümölcsöktől fog valaki megtérni, hanem hogy ha megtér, akkor ilyen gyümölcsöket teremjen. Érdekes, hogy nem mondja a János, hogy pontosan hogyan is kell megtérni. Hanem azt mondja, hogy ha már ez megtörtént, és már új felismerésre jutottatok, akkor hát ehhez méltóan éljetek. Kicsit a Jánosnak a tanítása az hasonlít a Jakab levélhez. Azzal a különbséggel, hogy a János az Úr Jézus előtt mondja ezt, a Jakab meg az Úr Jézus után. Tehát ott talán világosabb a helyzet. És János utána le is fordítja ezt apró pénzre. Amikor megkérdezik tőle a megfelelő emberek, megkérdezik tőle mondjuk a vámszedők, akkor világosan tudja, hogy mi az ő bajuk. Többet szednek, mint amennyi kellene. Valószínűleg az egyszerű ember a római jogban sem tudott jobban kiigazodni, meg a római adózási jog sem volt sokkal egyszerűbb, mint a mostani. Ezért aztán a vámszedő ezt szabadon értelmezhette, és aztán szedett többet, mint amennyit kell, befizette, amennyit tényleg kellett volna szedni, és a maradékot megzsebre tette. Ebből éltek, ez volt az ő gazdagságuknak a forrása. Vagy ott voltak a katonák. A katonák akkor sem voltak túlfizetve, ezzel szemben lehetőségük volt arra, hogy garázdálkodjanak, mert hát ugye akinél a fegyver van, az annak van igaza. Így hát aztán kiegészítették a zsoldjukat. És János nekik is világosan megmondja, hogy mi az ő problémájuk, hanem akkor tegyétek azt. És ha belegondolunk ebbe a nagy éjségbe, ebbe a nagy vákumba, hirtelen berobbant János és mondja az üzenetét, hát természetes, hogy mindenki azt hiszi, hogy ő a messiás, nem? Egyszer csak jön, és különleges erővel hirdeti az igét. Viszont, mikor megkérdezték Jánostól, hogy ő a messiás, teljesen világosan megmondta, hogy nem, hanem én utánam fog jönni az, aki a messiás. És az ítélete nem János hirdeti. Ő csak azt hirdeti, hogy majd jön az ítélet. És majd jön az, akinek a kezében szúró lapát van. És megtisztítja az ő szérvéjét. Aki majd szent lélekkel és tűzzel fog keresztelni. Azt hiszem egyébként, hogy Jánosnak a fejében talán egy kicsit más messiásnak a képe volt, mint amilyen Jézus volt valójában. De készítette az Úrnak útját. Neki ez volt a feladata, hogy előkészítse az embereket, hogy utána az Úr Jézussal tudjanak találkozni. És nem ő hirdeti az ítéletet. Figyeljétek meg, hogy János nem hirdet ítéletet azoknak, akik oda mennek hozzájuk. Rámutat a bűnükre, azt mondja, hogy változzatok meg, térjetek más felismerésre, ismerjétek fel, hogy mi az, amit rosszul csináltok, és csináljátok jól, de az ítélet az nem az övé. Az ítéletet azt majd a messiás fogja hozni. És ő úgy gondolja, hogy ezt úgy fogja csinálni, hogy majd akkor jön, és a rosszakat kigyomlálja, és elégeti, a jók meg majd fölnőnek, és elérkezik az Isten országa. De aztán történik egy érdekes esemény, oda jön az Úr Jézus hozzá, és megkeresztelkedik. Ez egy furcsa dolog. A Lukács nem írja, a másik evangéliumok írják, hogy amikor oda ment Jézus, akkor János tiltakozott. Azt mondta, hogy hát nehogy már én kereszteljelek meg téged, fordítva kéne ennek lenni. Mert ő tudta, hogy kicsoda az Úr Jézus. És az Úr Jézus mégis megkeresztelkedett János által. Gondolkodtam rajta, hogy miért? Mi ennek az értelme? Ahelyett, hogy ő is elment volna, és tanít, és megalakítja a rivális csapatot. Ezzel én azt gondolom, hogy bizonyságot akar tenni az ott levőknek a folytatólagosságról. Hogy itt nem az történik, hogy hirtelen most valami egész más kezdődik, és akkor a régiek azok elmúltak, és most már meg lehet őket tagadni, hanem ez egy szerves folytatás. Az, amit ő fog mondani, az annak a folytatása, amit a János mondott. Hogy az ő útját készítette elő a János. És akkor, amikor megtörtént ez a bemerítkezés, akkor Isten maga bizonyságot tesz. Mert ezt olvassuk róla, hogy Jézus pedig megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt a Szent Lélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Hát nyilván azt azért valakik hallották, mert hát leírták. Nagy valószínűséggel a János is. Számára ekkor már egyértelműnek kellett lennie, hogy kicsoda Jézus. Egy apró megjegyzés azért, nem lehetett neki ez olyan rettenetesen könnyű emberileg. Részben azért, mert képzeljétek magatokat a helyébe, 400 éve nincs próféta. Ő születése óta ki van jelölve prófétának. De egy ilyen másodhegedűs szerepben. Neki készíteni kell az Úrnak útját. És ki az Úr? Mondjuk az unokaöccse. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen volt a rokonsági viszony köztük. Azt tudjuk, hogy Mária és Erzsébet rokonok voltak. És meglátogatta Mária Erzsébetet akkor, amikor a gyermekét várta. Azt tudjuk, hogy Mária és József szegények voltak, Erzsébet és Zakariás pedig a papi rendben és valószínűleg inkább jó módban éltek. Tehát tulajdonképpen az történt, hogy egy szegény fiatalabb rokon az, aki a messiás. Nem tudom, szerintem ez sokkal nehezebb ezt lenyelni, mint hogyha egy idegen lenne. De János ebben nagyon jól megállt. Mindvégig azt mondta, hogy én a második vagyok. Sőt, a János evangéliumában olvassuk azt az ominózus mondatot, amikor kiderül, hogy a további szolgálatban tulajdonképpen riválisaivá váltak egymásnak, vagy legalábbis a külső szemlélők számára. János körülbelül még egy évig szolgált ezután az esemény után, és utána börtönözték be. És a János evangéliumában a harmadik részben olvassuk azt a történetet, hogy oda mennek hozzá a tanítványai, és azt mondják, hogy hát itt gáz van. Ez a Jézus, ez ugyanúgy keresztel. És hát mondjuk 10 kilométeres körzetben két keresztelő, az már rontja egymás üzletét. Tehát valamit most csinálni kéne, mert hát ő itt megkeresztel kereszt, és akkor most keresztel. Egy másik helyen az evangélium azt írja, hogy Jézus maga nem keresztelt, hanem csak a tanítványai. De végelenben arról van szó, hogy hirtelen két csoport is lett, aki hirdetett valami hasonló evangéliumot, és keresztelt. És ráadásul úgy tűnik, hogy a tanítványainak egy része is csatlakozott Jézushoz. Egyről tudunk Andrásról, aki aztán magával hívta Pétert. Hát az András az a Jánosnak a tanítványa volt. És amikor találkoztak Jézussal, akkor ott hagyta Jánost, és elment Jézus után. Úgy tűnik, hogy ez a két irányzat párhuzamosan működött egy ideig. És a János meg tudta tenni azt a dolgot, hogy azt mondja, hogy ő hozzá menjetek. És nem engem kell követni, én csak az útkészítő vagyok. Neki növekedni kell, nekem lejjebb szállni. Ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát képzeljük el, hogyha valaki sikeres, odafigyelnek rá, ő a várra várt próféta, talán a messiás. Jó, azt mondja, hogy nem, de hát ha mégis. És akkor azt mondja, hogy nem, nekem alá kell szállnom, én nekem vissza kell vonulni, ő neki kell növekedni. Ez az én életemnek a célja. És aztán börtönbe került. Sőt, később ki is végezték. Azt gondoljuk körülbelül, hogy két évig lehetett börtönbe, amíg ki nem végezték. Ennyit lehet tudni az életéről, és van még egy nagyon érdekes és lényeges ige róla. Egy kis történet egyetlen kérdésről szól. Ez a Lukács evangéliumának a 7. részében a 18. verstől. Az Úr Jézus mindenféle csodákat tett, akkor azt olvassuk, hogy mindent hírül vitték Jánosnak a tanítványai. Ő pedig magához hivatott a tanítványai közül kettőt, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Akkor oda mentek, megkérdezték, és azt írja az ige, hogy sok ember gyógyított meg az Úr Jézus éppen akkor, és aztán így válaszolt a 22. vers. Ezért így válaszolt nekik, menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok, a vakok látnak, a sánták járnak, a leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik. És boldog, aki nem botránkozik meg én benne. Mind a kérdés, mind a válasz érdekes. A kérdés miért érdekes? Ezt már a börtönből küldte János. Tehát mindenképpen olyan az összes előtte lévő esemény után. Azután kérdezte meg, hogy látta leszállni rá a Szent Lelket. Hogy hallotta Isten szavát, aki azt mondta, hogy Jézus az ő fia. Akkor miért kérdezi ilyeneket? Miért kérdezi azt, hogy te vagy-e az, vagy pedig mást várjunk? Szerintem nagyon egyszerű a válasz. János emberből lett. Tehát János valódi ember. Ráadásul börtönben ül. Ott ül a börtönben, és nem tud semmit csinálni. Nem az történt. Nagyon nem az történt, amit ő gondolt. Hát mi volt az ő feladata? Készítsétek az Úrnak útját. Talán úgy gondolta az ő feladatát, hogy ő készíti az Úr útját, és aztán jön az Úr utána. Tehát az út készíti, az ott lapátolja a kavicsokat, de utána jönnek majd. És akkor majd látja, hogy ott jön. Ehelyett ő készítette az utat, ő hirdette az evangéliumot, és aztán becsukták. És az ott ül a börtönben, és hall valamit ugyan Jézusról, de nem látja őt. És úgy tűnik, hogy fölütötte a fejét a kétely a szívében. Ez egyébként nagyon gyakori. Hogyha az embernek van egy elképzelése arról, hogy Istennek hogyan kellene munkálkodnia, és Isten nem úgy csinálja, sőt, úgy tűnik, hogy totál nem működik ez a dolog. Hát őt börtönbe csukták. Akkor felüti a fejét a kétely. Nem úgy alakultak a dolgok. Ez egy alapvetően természetes dolog. De János nagyon jól csinálta. Ott volt a kételj a fejében, és akkor mit csinált? Hát megkérdezte. Elküldte a tanítványait, és elmentek Jézushoz, és kerekverek megkérdezik. Te vagy az, vagy más várjon? Furcsa a kérdés, mert eddig neki meggyőződése volt, hogy ő az, de most egy kicsit megingott benne. Akkor a legjobb az autentikus forráshoz fordulni. Megkérdezni tőle. És a válasz is érdekes, mert Jézus nem azt mondta, hogy igen. Pedig bátran mondhatta volna. Hanem azt mondta, hogy nézd csak, mit csináltam. És megüzeni, hogy miket csinál. Mondjátok meg neki. Tulajdonképpen ezzel azt üzente Jánosnak, hogy hát persze, hogy én vagyok. Hát de jöjjél rá magad. Hát lásd magad, itt vannak a bizonyítékok. Tulajdonképpen ő nem csak azt csinálta, hogy azt üzente neki, hogy igen, hanem azt üzente neki, hogy igen, és nézd csak meg, itt vannak a bizonyítékok. Vedd észre, hogy más nem teheti ezt. Jobban miénk lesz az, amire magunk jövünk rá. Az Úr Jézus talán kevesebbet mondott volna, hogyha annyit mondta, hogy igen. Kevesebbet mondott volna, ha annyit mondta, hogy igen, hát nem emlékszel. Ott voltál, amikor megkeresztelkedtem, nem? Ehelyett inkább a bizonyítékokat mondta neki. És az az érdekes, hogy miután elmennek ezek a követek, akkor szerintem az Úr Jézus életének a legkomolyabb dicséretét osztotta ott ki a Jánossal kapcsolatban. Nem, én nem úgy vettem észre, hogy ő úgy túlzásokba esett volna a dicséretek ügyében. Valószínűleg nem is volt túl sok oka rá, de tanítványai legalábbis nem sok okot adtak rá. De amikor ezek a követek elmentek, akkor ott a sokaságnak elmondta, hogy kicsoda ez a János. Elmondta azt, hogy nagyobb, mint az összes proféta, aki eddig volt. Érdekes, hogyha valakitől megkérdeznék, hogy Biblia ismerő emberektől, hogy na ki volt a legnagyobb proféta? Akkor talán az Ézsaiást emlegetné, talán a Jeremiást emlegetné, az ilyen jó hosszú könyveket írókat. És nagyon kevés embernek jutna eszébe, hogy hát a keresztelő János. És az Úr Jézus azt mondja, hogy ő volt az. De aztán mond egy érdekeset, hogy a 28. versben mondja ezt. Mondom nektek, hogy asszonytól születettek között nincs senki nagyobb Jánosnál, de aki a legkisebb az Isten országában nagyobb nála. Kicsit furcsa, nem? A legnagyobb próféta, és akkor aki a legkisebb az Isten országában. Ki az, aki a legkisebb az Isten országában? Hát aki még éppen fölismerte azt, hogy Jézus a Krisztus és megtért. Akkor beleköltözött a Szentlélek, és ez nem azt jelenti, hogy nagyobb jutalma lesz. Én azt gondolom, hogy ez a mondat azt jelenti, hogy többet ismert meg az Isten világából, az Isten országából az, aki megtért és Jézus Krisztus megváltotta, mint amit János tud. És aztán folytatta tovább, hogy itt volt ez a János. Valódi olyan proféta, akit ti csak elképzeltek. És mégis a írástudók és farizeusok elvetették őt. És az a furcsa, hogy egy ilyen kis példázatot mond nekik a gyerekekről, akik a piacon vannak, hogy hát amikor vidámat énekeltünk nektek, akkor nem táncoltatok, amikor szomorút énekeltünk, akkor nem sírtatok. Hát nem jó nektek semmi. Tulajdonképpen ezt mondja ezzel az Úr Jézus, hogy eljött a János, aki nem eszik kenyeret, nem iszik bort, és azt mondjátok, ördög van benne. Eljött az emberfia, aki eszik és iszik, és azt mondjátok, hogy a falánk és részeges ember. Ráncszedők és bűnösök barátja. Különös, hogyha valaki nem akarja meghallgatni azt, amit mondani akarnak neki, akkor teljesen mindegy, hogyan mondják. Jött a János, mint az ószövetségi proféta, aki bőjtől furcsa ruhában van öltözve, nagy szakálla van, akkor azok, akik ószövetségi profétát akarnak, azok meghallhatták volna. De nem hallották meg. És aztán jött az Úr Jézus, ugyanabban az időben, aki nem bőjtől, nincs tevesző ruhában, nem egy helyen van, hanem bemegy a bűnösökhöz, és kenyeret eszik, és bort iszik. És akkor az egyikkel kapcsolatban az a baja, hogy nem eszik kenyeret, a másikkal az, hogy eszik, az egyik, hogy nem iszik, a másik meg iszik. Ismeritek a klasszikus viccet a nyuszik a sapkájáról, hogy hát ha van sapka rajta, az a baj, ha nincs sapka rajta, az a baj. Ha valaki nem akarja meghallani az üzenetet, akkor teljesen mindegy, ki megy hozzá. Akkor mehet oda a mennydörgő szavú ószövetségi proféta, vagy szelíd szavú megváltó, az úgy nagyjából mindegy, nem akarja meghallgatni azt, amit mondanak neki. És vajon hogy vagyunk mi? Mi hogy állunk a mi Jánosainkkal? Mert hogy Isten időnként most is küldöget ilyen embereket, akik mondanak dolgokat, akár kemény dolgokat, akár csak finom figyelmeztetést, akár beburkolva, akár durván, de vajon mi meghallgatjuk-e? Vagy nekünk is az van, hogy ez túl fiatal, az túl öreg. Ez férfi, az nő. Ez folyton okoskodik, az meg azt se tudja, mit beszél. És akkor küldhet nekünk Isten, akit akar, mert olyanokká tudunk válni, mint azok a gyerekek, akik nem hallgatnak semmire. Nehogy olyan helyzetbe kerüljünk, mint ezek a farizeusok és írástudók, hogy Isten küld különböző stílusú embereket, csak mindegyikben találunk hibát. Én azt hiszem, hogy ma is vannak olyan Jánosok, akiket Isten küld. Nem ennyire nyilvánvalóan, nem a születésüktől kezdve, nem mindenkihez, de az Úr útjának az egyengetése, az ma is feladata embereknek. És vajon azon is el kell gondolkodni, hogy nem mi vagyunk-e ilyen Jánosok, akiknek éppen egyengetni kéne az Úrnak útját. Tehát két irányba is kell figyelnünk. Az egyik az, hogy mi van, ha hozzánk küld valakit Isten, akkor vajon nyitotta a szívünk arra, hogy meghalljuk, akkor is, ha furcsa. Maga az ember, esetleg az üzenet. Legalább hallgassuk meg. A másik, hogy mi hogyan tudunk Jánosok lenni? Hogyan egyengetjük az Úrnak útját? Lehet itt sokféleképpen elrontani. Az egyik az, hogy az ember egyáltalán nem csinálja. Ugye a Jánosnak ez nem volt olyan nagyon veszélyes, mert hát ő születése óta tudta, hogy neki ez a dolga. Gondolom az apja sokszor elmesélte neki a történetet kisgyerekkora óta, hogy hogyan is született ő. Aztán a szomszédok is elmesélték, neki meg még mindenki. Tehát neki olyan nem nagyon volt lehetősége kitérni a küldés elől. Nekünk azért sokkal jobban van. És aztán ott van a másik véglet, hogyha valaki nem tér ki a küldés elől, akkor van egy másik veszély, ahol el lehet tolni. Ahol János szintén nem rontotta el. Amikor az út egyengető, az úton járóvá válik. Hogy hirtelen már nem az az érdekes, hogy ki jön majd mögöttem, hanem hogy én milyen jól tudom ezt csinálni. Lehet persze, hogy olyankor még azt mondja az ember, hogy de hát én az Úr útját egyengetem, de nézzétek csak meg, milyen sima. Tehát nem az a lényeg akkor már, hogy az Úr fog rajta járni, hanem hogy én mit csinálok. Ez a kísértése megvolt a Jánosnak is. De ő ebben győzött. Mert tudta azt mondani, hogy nekem alább kell szállnom, neki meg növekednie kell. Észrevette, hogy mi az ő célja, mi az ő küldetése, és úgy töltötte be, hogy a végén le tudott szállni, és el tudott tűnni. És ez időnként nehéz. Tehát, hogyha valaki egyszer látja a munkájának az eredményét, vagy valami történik annak hatására, amit tesz, vagy mond, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy ezt magunknak tulajdonítsuk, picit még építsünk magunkon, lássuk, hogy mennyire jó megnőttünk, és akkor nekem most már az a dolgom, hogy ezt én folyamatosan csináljam meg majd én jó megmondom. Holott lehet, hogy most már nem az. Hogy a Jánosnak is a dolga az befejeződött azzal, hogy ő elkészítette az Úrnak útját. És nem növekedett föl, és nem vált egy ilyen pótmessiássá, aki majdnem olyan jó, mint az igazi, kicsit még lehet rá is hallgatni. Nagyon rossz az, hogyha valakinek az életében fölnőnek ilyen pótmessiások, akit meg lehet kérdezni, hogy na mi van. Majd ő megmondja. Ahelyett, hogy ahogy János is az eredeti forrástól kérdezte meg, hogy most tulajdonképpen téged kell várni, vagy valami baj van. Nem az a baj, hogyha visszatérve Jánosnak a kérdésére, nem az a baj, hogyha valaki kétségeskedik, vagy kételjei vannak, mert akkor oda lehet fordulni az eredetihez, és megkérdezni tőle. És akkor majd fog valami választani. Lehet, hogy nem olyan jó egyértelmű, hogy igen, hanem esetleg egy kicsit bonyolultabbak, hogy nézzél már körül. És akkor rá lehet jönni. És ez az utóbbi válasz, ez lehet, hogy sokkal értékesebb vagy maradandóbb, mint egy igen, vagy nem. És Isten gyakran csinálja ezt, hogy nem igen, vagy nemet, hanem valamilyen kicsit bonyolultabb dolgot válaszol, amiből viszont rá lehet jönni arra, hogy ez most igen, vagy nem volt. Adja Isten, hogy el tudjunk jutni mindkét szerepben, mind a hallgatók szerepében, mind a küldött szerepében arra, ahova János eljutott. És most imádkozzunk, és kérjük Istent erre. Úr Jézus, hálát adunk neked azért, mert te itt jártál a Földön. Köszönjük azt, hogy mi már ismerhetünk, és egészen nagy dolgokat ismerhetünk meg rólad. Sokkal többet tudhatunk, mint az ószövetségi proféták, és mi lehetünk személyes kapcsolatba veled. Kérlek, segíts nekünk, hogy meg tudjuk hallani azt az üzenetet, amit küldesz nekünk. Akkor is, hogyha esetleg egy furcsa, vagy kevésbé szimpatikus ember mondja, és tudjunk mi is ilyen útegyengetők lenni. Anélkül, hogy megpróbálnánk föléd nőni. Anélkül, hogy megpróbálnánk elbújni a feladat elől. Kérlek, Úr Jézus, hogy te nyisd meg a mi szívünket, hogy meghallhassuk a te üzenetedet, ami nekünk szól, vagy amit tovább kell adnunk. Amen.